a piros gombot megnyomva, már is felvételez. Már is.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Nagyon jó újra itt lenni nálatok. Úgy jövök én ide hozzátok, mint haza. És ez egy nagyon jó érzés. Mielőtt elkezdenénk az előadást, az ige tanulmányozást, nagyon röviden hajtsuk meg fejünket és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, hadd tudjunk elcsendesedéssel megállni a Te színed előtt, azért, hogy meghalljuk azt, amit Te mondani akarsz. Urunk, mindenható királyunk és pásztorunk, Te nem egy ordító, kiabáló Isten vagy, Te egy halk, szelíd hangon megszólító és tanító Úr vagy, ez pedig csendet, a szív elcsendesedését igényli. Kérünk, Urunk, hogy Szent Lelked vezessen minket, Te feléd tanítson, legyen közöttünk. Amen.
Amen.
Testvéreim, az a téma, amivel eljöttem hozzátok, amivel elhívtatok, az elmúlt egy-két hónapban többször is előkerült az életemben, ez talán már vagy a negyedik vagy az ötödik előadás ebben a kérdéskörben. Vannak olyanok is, akik már talán hallották ezt az előadást, de a következő 100 évben még nagyon sokszor fogjuk hallani ezt az előadást. Ugye helyes az, hogyha az Isten gyermekei azzal is foglalkoznak, ami történik a világunkban. Sőt, az Isten gyermekeinek legelső kötelessége a világot érteni, a világot látni, a világot tanítani, a világot figyelmeztetni, és végül a világot megvigasztalni. Nem szabad nekünk a homokba dugnunk a fejünket. Hiszen ha az Isten gyermekei se látják, se értik azt, ami van a világban, hát akkor ki más láthatná? A mai előadásnak, ami nem is előadás, hanem sokkal inkább egy ige magyarázat, vagy az ige körül való forgolódás, az a címe, hogy migránsok, avagy miért fáj most a fejünk. Ez egy több értelmű cím, lehet, hogy nem tudjátok ennek a címnek a hátterét. A lelkipásztor kollégáknak én ezt már elmeséltem a múltkor, hogy az egyik ismerősöm Nagyváradon megállított az utcán, összefutottunk, úgy nem volt teljesen józan, nekem vannak ilyen ismerőseim is, akik délben már nem teljesen józanok, de én őket így szeretem, hát egyebet nem is nagyon tudnak velük csinálni. Tehát egy ilyen ismerősöm megállított az utcán, és ugye hát látta ő a híradót, a migránsokat, a menekülteket, tehát ő próbálta ő érteni azt, ami történik, és akkor azt mondja nekem, hogy hallod István, látom én, hogy mi történik ebben a világban, és én úgy látom, hogy a migrénesek eljönnek, és elveszik a keresztény értékeinket. És ez egy annyira kedves dolog volt, ahogy az ő fejében, ahogy az ő szívében, ugye összefolyt ez a kettő, hogy a migráns, meg a migrénes, és utána elkezdtem gondolkozni ezen, hogy ebben azért sok igazság van. Ugyanis nagyon sok fejfájásunk lesz még, nagyon sok migrénünk lesz még az elmúlt 100 évben elrontott dolgaink, európai dolgaink miatt. És ezért innen jön a cím, hogy értsétek, hogy miért ez a címe a mai kis együttlétünknek, hogy a fejfájás, a migránsok és a migrén, egész röviden így lehetne összefoglalni. De tudjátok, testvéreim, nem a migránsok okozzák a migrént az embernek. A fejfájás az soha nem a másiktól jön, soha nem a másik okozza, bármennyire is veszélyes vagy aggasztó lenne a másik. A fejfájás mindig abból fakad, amikor az ember nem figyel az Isten igéjére, amikor letér az Isten által kijelölt útról. És éppen ezért ennek a mai beszélgetésünknek kifejezetten az Isten igéje fog állni a középpontjában, ige vizsgálat, ige magyarázat, ige kutatást fogunk végezni. Egy szentírási részt hoztam nektek, egy bibliai verset, két verset tulajdonképpen, aminek alapján fogunk beszélgetni együtt. Ez a Mózes harmadik könyvében van megírva. Mózes harmadik könyvében a 19. résznek a 33. és a 34. versét fogjuk olvasni. Mózes harmadik könyve, 19. rész, 33. és 34. verse. Így hangzik. Ha jövevény tartózkodik nálatok a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt. Olyan legyen nektek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeressétek őt, mint magatokat, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Még egyszer elolvasom. Ha jövevény tartózkodik nálatok a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt. Olyan legyen nektek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna. És szeressétek őt, mint magatokat. Mert jövevények voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Testvéreim, ez a bibliai rész, ez a két vers, amit olvastunk, ez a Tórának a 613 parancsolata közül az egyik. Tudjátok, hogy a Tóra az 613 parancsolaton épül fel. Ennyi parancsolatot adott Isten az ő népének, amit meg kell tartaniuk. És a 613 közül az egyik, az a jövevénynek a törvénye. És ezt olvastuk fel a Tórából, a jövevény törvényét. Ugyanis az Isten igéjében minden élethelyzetre van tanítás és van kijelentés. Ez egy nagyon fontos dolog, és szeretném, hogyha egy picit megállnánk itt, és a szívünkben mélyen megforgatnánk ezt a gondolatot. Nagyon sokszor érzi a késztetést a modern ember, hogy az Isten igéjét félretegye. Hogy hát az már elavult, az már rég volt. Ma már nem működik az Isten igéje. Hát annyi új dolog van a világban, annyi minden történik. Ezt már az Isten se érti, ami van, ugye? Valami más kéne olvasni, újságot, tévét, internetet, rádiót, de hajlamos a modern ember félretenni az Isten igéjét. Hogy nem aktuális, már nem szól a mai emberhez, nem modern az Isten igéje. Testvéreim, ennek ellenére eddig a világtörténelemben, a kultúrtörténelemben az egyetlen olyan könyv és kijelentés, ami teljes, az a Szentírás. Nincs olyan területe az életnek és a világnak. Nincs olyan probléma politikai, katonai, gazdasági, pénzügyi, családi, társadalmi egyáltalán, ami ne szerepelne a Szentírásban. A Szentírásban minden ott van. Minden válasz, minden kérdésre, csak legyen, aki kérdez. Legyen ember, aki az Isten elé áll kérdésekkel. A mai embernek az egyik legsúlyosabb betegsége az, hogy nem tud már kérdezni. Elfelejtett kérdezni. Miért? Mert mindent tud. Nekem a legkisebb fiam első osztályba, egy hete járt első osztályba, úgy jött haza egy hétvégén, hogy na, sokat tanultunk ma, úgy tűnik, hogy minden már megtanultam, amit csak megtanulható volt az iskolában. El tudok számolni 10-ig, hát ennél többet igazán nem tudom, hogy mit lehetne még. Ez egy nagy kísértés, testvéreim, hogy hát én tudom, nem kell nekem, megmondja az Isten vagy a Szentírás. Nem tudod. És egyre inkább úgy tűnik a világban, hogy az ember egyre kevesebbet tud. Hogyha volt az emberi szellemnek egy fejlődése, egy kiteljesedése, akkor most nyugodtan mondhatjuk azt, hogy most az emberi szellemnek a hanyatlását látjuk. Hát gondoljatok csak bele, hogy Krisztus előtt 400-ban, 500-ban a görög filozófia, vagy a keresztény művelődés, a keresztény írók, Szent Ágoston, Akvinói Tamás, vagy a nagy író Calvin János és Luther Márton, vagy pedig akár a 17. 18. századi puritán szellemi alkotók. Milyen hihetetlen, vaskos, komoly műveket írtak a tudásnak, az értelemnek. Micsoda magasságába jutott el az emberiség. Ma, ha dobnának egy bombát a pékségre, én nem tudom, hogy hány fiatalasszony tudna sütni egyedül otthon kenyeret. Elfelejtették. Az emberi ismeret hanyatlik. És azért hanyatlik, mert nem táplálkozik a tudásból, az ismeretből. Nem hiába figyelmezteti Isten az ő népét, már az Ószövetségben, hogy az én ígémet kösd a karodra, tedd a homlokodra, mormolgasd éjjel és nappal, fújjad, tanítsd meg a gyermekeidnek kívülről, az asztal körül. Teljesen üres. Tehát nem tétlenül figyelmeztet erre minket az Isten ígéje. Hogy ne felejtsd el. Testvéreim, azzal megírva a Szentírásban, hogy nincs új a nap alatt. Ugye, bölcs Salamon ezzel fejezi be az életét, és ez egy nagyon mély és bölcs megállapítás, hogy minden hiába való, és nincs új a nap alatt. De ha nincs új a nap alatt, testvéreim, akkor az Isten ígéje ugyanúgy érvényes újra, és újra, és újra. Tehát a legelső dolog, amit zárjatok be jól a lelketek legmélyére, hogy igen, az, ami történik velünk ma Európában, a migránsokkal, arra az Istennek van kijelentése. Arra az Istennek van válasza és van útmutatása. Próbáljuk kielemezni ezt a tórai parancsot, ezt a nagyon szép, nagyon egyszerű, helyenként meghökkentő igét, próbáljuk értelmezni a mai életünkre. Azzal kezdődik ez az ige, ez a tórai parancs, hogy ha jövevény tartózkodik nálatok. Ha. És tudjátok, rögtön itt van ez a nagy probléma, hogy ha. Ugyanis pont ez a ha az, amit mi az emberek szeretnénk elfelejteni. Mi szeretnénk felépíteni egy tökéletes társadalmat. Nincs olyan, hogy ha. Nincs olyan, hogy ha jön egy jövevény, vagy ha jön egy éhező. Nincs olyan, hogy ha valahol kitör egy háború, mert mi felépítjük a tökéletes társadalmat. A Bábel tornya óta, testvéreim, kísérti az embert ez a ha. Hogy építünk egy olyan közösséget, egy olyan társadalmat, egy olyan gazdaságot, ahol mindenki boldog, mindenkinek mindene megvan, nincs menekült, nincs háború, nincs erőszak, nincs betegség, nincs olyan, hogy ha. Testvéreim, az emberiség képtelen felébredni ebből az álmából. Az emberiség magacsul ragaszkodik egy olyan mennyországhoz, amit ő maga akar felépíteni itt ezen a földön. Leszakítottuk a tudás fáját, olyanok lettünk, mint Isten, nincs szükségünk Istenre, felépítjük a mennyországot itt a földön. Ezt akarták a rómaiak, a perzsák, az asszírok, ezt akarták a németek, a szovjetek, a tatárok, a mongolok, most éppen az arabok, mindenki fel akarja építeni a tökéletes világot, a tökéletes társadalmat, a tökéletes államot ezen a világon. Mindenki ezen munkálkodik, mindenki ezen küszködik. Hogy jó, hát nekünk még nem sikerült, mert a kommunisták elrontották, de majd a gyerekeink újra megpróbálják, és majd az unokáink újra megpróbálják. Testvéreim, ez az álom, ami lassan rém álomba fordul át, ez azért van, mert az ember nem hajlandó figyelembe venni az Isten tanítását, hogy ha. Mit jelent ez a ha? Amikor Isten figyelmezteti az ő népét, hogy ha jövevény jön hozzátok, akkor Isten arra is figyelmezteti az ő népét, hogy mindig lesz háború, mindig lesz szenvedés, mindig lesznek jövevények, mindig lesz betegség, mindig lesz gyilkosság, mindig lesznek szegények. Az Úr Jézus maga is ezt mondta, hogy mindig lesznek ti közöttetek szegények, ugye mindig lesznek menekültek, és hogyha ez megtörténik, akkor légy felkészülve. Hiszen itt van a baj, testvéreim. Itt szólít a cipő. Hogy az ember nem hajlandó tudomásul venni, hogy igenis lesznek háborúk, igenis lesznek menekültek, igenis lesz még fájdalom és szenvedés, és ezért nincs felkészülve. Az ember a saját álmába belefeledkezve nem készül fel. Ez a ha, amivel kezdődik a Tórának ez a parancsolata, Ez azt jelenti, hogy az Isten reálisan látja az ő gyermekét, az emberiséget. És Isten azt mondta, hogy ha jönnek a menekültek, ha jönnek a jövevények, ha újra háború lesz köztetek, ha újra szenvedni fogtok, akkor mit csináljatok? Ezért fontos tanulni és érteni az Isten igéit. Képzeljétek el, testvéreim, amikor Izrael népe bevonul az ígéret földjére, Kánaánba, a tejjel és mézzel folyó földre, alig teszi be a lábát Isten népe az ígéret földjére, azt mondja nekik Isten, hihetetlen, hogy választatok ki 6 menedékvárost, hogyha valaki gyilkol köztetek, akkor tudjon oda menni. Mindenki meg volt győződve, hogy na most elérkeztünk a Kánaánba, ugye? A tejjel és mézzel folyó földre, hát nem lesz itt semmi, nem hogy gyilkosság, de itt most már minden tökéletes lesz. És azt mondja Isten, hogy építsetek csak 6 menedékvárost a gyilkosoknak, mert lesznek gyilkosok. Azt mondja az Isten. Kánaánban is lesznek gyilkosok. Ez egy nagy figyelmeztetés az embernek, hogy nézz szembe a saját természeteddel. Nézz szembe azzal, hogy leszel még ideges, leszel türelmetlen, lehetsz gyilkos, mert nem tudod, hogy milyen lélek lakik benned. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus. Mintha arra akarna figyelmeztetni ez a ha, hogy félj egy kicsit önmagadtól, félj egy kicsit attól a világtól, amiben annyira hiszel, és amit építettél magadnak. Nehogy meglepetésként érjen, amikor 3-4-5 millió menekült hirtelen megjelenik a te ajtód előtt. Hogy kerülnek ezek ide, Uram? Hát úgy kerülnek ide, hogy tovább rontod azt a világot, amit a bűnesetkor elkezdtél rontani. Mennyire reális, testvérem, az Isten ígéje. Mennyire hiányzik belőle minden romantika az emberrel kapcsolatban. Az Isten nagyon jól tudja, hogy mi az ember, és nagyon jól tudja, hogy mire képes az ember, és az Isten nagyon jól tudja, hogy mi lesz még az emberiségnek a történetében. Ezért próbálja felkészíteni az ő gyermekeit, hogy ha jövevények érkeznek hozzátok. Van egy nagyon érdekes érvelése Istennek ebben a parancsolatban. Azt mondja Isten, hogy amikor bekopog hozzátok egy jövevény, vagy megjelenik a ti utcátokba, a ti ajtótok előtt egy jövevény, akkor alapvetően szembe kell nézned önmagaddal, azzal a ténnyel, hogy te is jövevény voltál. Ezt mondja Isten, képzeljétek el! Még mielőtt bármiféle politikai vagy gazdasági ügyre kitérne az Isten, azt mondja, te magad is jövevény voltál. Ez egy nagyon fontos dolog, testvéreim, ugyanis Isten itt fel akarja hívni a figyelmet a jövevénységre, mint öntudatra. És itt a másik nagy probléma. Isten az ő gyermekeit, alapvetően bennünket, jövevényeknek akar látni ezen a világon. És Isten azt szeretné, ha te magad is jövevényként látnád, vagy éreznéd önmagadat ezen a világon. Isten nagyon aggódik, amikor az ő gyermekei túlságosan is kényelmesen érzik magukat ezen a világon. Az nem jó, az veszélyes. Amikor az Úr Jézus Krisztus színeváltozása megtörténik, ugye? Hát a tanítványok is, akik ott voltak mellette, ugye, Jakab, János, mennyire fellelkesültek, hogy hú, Uram, hát jó itt nekünk, építsünk itt házat, azt mondja, egyet neked is, meg Mózesnek is, meg legyen egy a reformátusnak is, egy a katolikusnak, baptistának is, ott a völgyben, az ortodoxnak is jut hely, szóval építsünk itt több hajlékot. Mindenkinek egy szép kis sátor, az egyiken kereszt van, a másikon szentelt víz van, a harmadikon nincs semmi, az a református, tehát hogy mindenkinek legyen valami. Testvéreim, mekkora kísértés itt ragadni ezen a világon. Mekkora kísértés itthon érezni magadat. És az a hegyen, a Kármel hegyén a színeváltozás története. Mindenek előtt erre tanít meg bennünket. Ha itt maradsz ezen a világon, ha itt akarsz hajlékot építeni, nem fogunk tudni beférni egy hajlékba. Több hajlékra van szükség. Mert van egy ilyen hajlék, meg egy olyan hajlék. Mert nem vagyunk egyek. Nem, hogy egyformák nem vagyunk, egyet nem vagyok. Ezen a világon mindig hajlékokról van szó. Isten viszont azt mondja, hogy egy hajlékban akarom látni az én hívmet. Az viszont nem itt lesz, azt mondja az Isten. Az nem itt lesz. Az egyetlen egy hajlék, az ott lesz. Egy országban, egy ország, ami nem e világból való. És Isten ezért nagyon azt szeretné, hogy az ő gyermekei jövevényként tekintsenek önmagukra. Önmagadra úgy tekints, mint aki jött, és mint aki elmegy. Mint aki nem marad itt. Pál apostolnak a leveleit, ha olvassuk, különösen római levele, korintusi levele. Jaj, a korintusiakkal sok baja volt Pálnak. Mert korintusiak nagyon jól érezték magukat a bőrükbe, hogy úgy mondjam. Galata levél, ugye? De még Timóteushoz írt levélben is benne van a gondolat, hogy vándor vagy, jövevény vagy. Azt mondja Pál apostol, ja Istenem, éppen a házasságról mondja Pál apostol. Gyönyörű, amit mond, hogy akinek felesége van, pedig az egy házasság, az nagyon komoly dolog. A szentség, ott két embernek a testi, lelki egységéről van szó. Mégis azt mondja Pál apostol, hogy akinek felesége van, mintha nem lenne, azt mondja. Azaz, a jövevénységednek az öntudatát éld át napról napra. Felkelsz reggel, kinézel az ablakon, és azt mondod, Uram, ez a világ ez meg fog égni. Uram, ez a világ ez tönkre megy. Ez a világ ez soha nem lesz már jobb ennél. Sőt, ennél csak rosszabb lesz ez a világ. Egyre kevesebb fánk lesz, Uram, egyre kevesebb tiszta víz lesz, egyre kevesebb kék ég lesz. Csak rosszabbra és rosszabbra számíthatunk, Uram, de tudom, hogy én csak jövevény vagyok. És ha valaki bedönget az ajtómon, egy menekült, egy migráns, egy jövevény, akkor úgy tudok ránézni, mintha önmagamat látnám benne. Én is vándorlok. Ó, testvéreim! Milyen könnyű meglepni az embert, látjátok? A nagyon ide szokott embert. Mert ugye ma reggel kényelmesen beültem a kocsiba, még ittam egy fél csészer kávét, tejjel és cukor nélkül, és úgy elindultam ide hozzátok. Mondom, milyen szép kis autóút lesz, nincs eső, a nap éppen kezdett feljönni, ugye a Királyhágónak a hegyei mögött láttam a napot. Azt mondtam, milyen szép nap lesz az a majd. És bekapcsolom a rádiót, hogy közben az ott mondja, és mondja a rádió. Tegnap este 120 embert meggyilkoltak Párizsban. Vagy 150, vagy ott. Felrobbantották őket. Tegnap este volt egy nagy terrortámadás Párizsban. Hallottátok, nem hallottátok, halljátok tőlem. Értitek? Tehát az ember azt hiszi, hogy hát egyszer csak majd vége lesz. Nem lesz vége, testvérek. A vérontásnak nem lesz vége. Hiszen az a gonosz, a sátán, az antikrisztus, annak az a neve, hogy ugye ember vérivó, gyilkos, ugye ember életet kioltó. Az van és lesz. Amikor figyelmeztet bennünket az ige, hogy amikor jövevény jön ti hozzátok, mindenféle politikai, gazdasági, katonai megfontolás előtt az a megfontolás legyen a szívedben, hogy Uram, én is jövevény vagyok. Azaz én is befogadott vagyok egy adott ponton ezen a világon. Egy házasságban befogadott vagyok, egy közösségben befogadott vagyok, egy gyülekezetben, egy utcában, egy munkahelyen, és nagyon sok ilyen befogadottság élményed van ezen a világon. És az Isten szeretné, ha ezt soha nem felejtenéd el, hogy vándorolsz, és jövevény vagy, és nincs maradandó otthonod itt, ezen a világon. Ne érezd magadat túl kényelmesen. Testvéreim, a legtöbb vitád, a legtöbb veszekedésed, a legtöbb stressed, a legtöbb idegességed abból fakad, hogy nem érzed magad jövevénynek. Ugye? Félted a vagyonodat, félted az egészségedet, félted a házadat, félted az életedet, félted az országodat. Mindig valamit féltesz, vagy félsz. És az azért van, mert nem tudsz úgy tekinteni magadra, mint jövevény. Mint aki jön, és aztán majd tovább megy. Úgyhogy a jövevény törvényében ez a második, amire az Isten figyelmezteti az ő népét. Hogy ha megjelenik a baj, a jövevény az ajtód előtt, akkor mindenek előtt tudjad, hogy te magad is jövevény. Egyébként itt el is hangzik a héber szövegben ez a kifejezés, hogy mint magatokat. Ugye kétszer is szerepel itt a szövegben, hogy mind magatokat. És az új szövetségben is van egy ilyen, hogy szeresd a fele barátodat, mint te magadat. De ez nem egy összehasonlító szószerkezet testvére. Nem tudjuk mi ezt másképp fordítani. A mi magyar nyelvünk nagyon szép és gazdag, de mindent mi sem tudunk lefordítani más nyelvekből. Itt azt olvassuk, és különösen a görögben, az új szövetségben, amikor arról beszél az Úr Jézus Krisztus, hogy szeresd fele barátodat, mind te magadat, ott a lényege, a tartalma annak a mondatnak az, hogy szeresd fele barátodat, mert olyan, mint te. Azaz te magadat lásd benne. Azaz egy tésztából vagytok gyúrva. Ugyanaz a gén állományotok. Ugyanazok a kromoszómáitok. Ember vagy te is, ő is. Por. Egy marék por. Ezelőtt 1000 évvel, 1100 évvel ti magyarok menekültetek, vagy jövevények voltatok. Most éppen ők jövevények. 1000 év múlva meg megint más valaki lesz jövevény, de valaki mindig jövevény lesz ezen a világon. És az Isten azt mondta, szeretném, ha az én gyermekeim úgy tekintenének önmagukra, mint jövevényekre. Nagyon fontos. Egyébként az a kifejezés, hogy eklézia. Ezt biztos, hogy hallottátok, nem? Eklézia. Na hát az eklézia is azt jelenti, hogy a kihívottaknak, az úton lévőknek a közössége. A jövevényeknek a közössége, hogy mi mondjam. Menjünk tovább. Ha jövevény érkezik hozzátok. Testvéreim, nem lehet ezt kikerülni, ezt a kérdést ebben a tórai törvényben, meg egyáltalán az egész menekült vagy migráns válságban. Hogy miért indultak el ezek az emberek? Miért indul el egy jövevény? Miért indul el egy migráns? Mi az oka, hogy mindent odahagy, vagy fog egy hátizsákot, és ami elkül a hátizsákba beteszi, és elindul? Miért jön? A Tóra kitér erre is. És érdekes módon a jövevényt összekapcsolja a szeretetnek a nagy parancsolatával. Ez egy forradalmi gondolat, testvéreim. Egy forradalmi külpolitikai gondolat, hogy úgy mondjam. Ugye van itt egy kis félreértés. Még keresztényeknek a szívében is, hogy de ha én elkezdem ezeket a menekülteket szeretni, hát azok nem, hogy 3 millióan, de 300 millióan fognak jönni. Hát ha itt elkezdjük a menekülteket szeretni, akkor itt mindenki ide fog jönni hozzá. Csak hogy nem egészen erről van szó. A Tóra összeköti a jövevénynek a szeretetét, az úton lévőnek, a szenvedőnek, a hontalannak a szeretetét, összeköti a legnagyobb szeretettel, a szeretetnek a parancsolatával. Itt nem egy alkalmi szeretetről van szó, hogy hűha, hát itt vannak, na gyorsan őket el kell kezdeni szeretni, hanem itt a szeretet általánosságáról van szó. Azért mondtam az előbb, hogy ez egy külpolitikai kérdés is a szeretet, mert ezek a menekültek, ezek a migránsok azért indultak el, mert az európaiak az elmúlt 100-200 évben nem szerették őket. Hiányzott a szeretetnek a felelőssége. Ezeket az országokat, ezeket a nemzeteket, ahonnan jönnek most ezek a migránsok. Ezeket kiraboltuk, megaláztuk, mindenüket elvettük, amit hagytunk, azt tönkrevertük, állandóan összeugrasztottuk őket, kihasználtuk őket, megosztottuk őket, abszurd és értelmetlen államformációkba kényszerítettük őket, ezeket az embereket másodrangú embereknek tekintettük. Hát azok csak arabok, vagy hát azok csak afrikaiak, félig majmok, nem is emberek. Hiányzott a szeretet. Hiányzott az európai népeknek, a keresztény gyökerű népeknek a szeretete. Gondoljatok csak a gyarmatosításra, amit hát mi európaiak műveltünk. A gyarmatosításkor rettenetesen sok vér folyt, testvéreink. Kezdve Indonéziától, ugye a drága protestáns holland testvéreinknek a keze is benne volt egy kicsit, egészen Dél-Afrikán át, Közel-Keletig és Dél-Amerikáig, ahol megjelent az európai kultúra, ott nem megtértek az emberek, hanem ott kirabolták az embereket. Végigjárunk Európa nagy fővárosaiba, Berlinbe, Párizsba, Notre Dame, Londonba, Westminster apátság, gyönyörű, hatalmas apátság. És azt mondjuk mi is, turistaként, mint amit a tanítványok mondtak az Úr Jézus Krisztusnak, amikor a tanítványok körbevezetik az Úr Jézus Krisztust Jeruzsálembe. Mit mondanak a tanítványok az Úr Jézus Krisztusnak? Uram, hát micsoda templom, hát nézd meg, Uram, hát ez aztán, Uram, na hát látod, tudunk azért mi is valamit. Testvére, amikor körbejártok Európa nagyvárosaiban, és csodáltok a katedrálisokat, lássátok mögé azt a rettenetes sok vért, az indiaiaknak a vérét, amivel a britek építették fel ugye a saját birodalmukat, a dél-afrikaiaknak a vérét, a közel-keletieknek a vérét, a dél-amerikaiaknak a vérét, az indonézoknak a vérét, a kínaiaknak a vérét, és még rettenetesen sok vér áll az európai kultúra mögött. Csak nem szeretünk erről beszélni. Azaz hiányzott a szeretet. Az a szeretet, amit 2000 éve hirdett Európa. Ugye hát Európa a kereszténységnek a szíve, a bölcsője, hogyha úgy tetszik. Egyébként pár évvel ezelőtt jártam Isztambulba, Törökországba, és több török atyafival is beszélt, atyafival. Taxisofőr volt az egyik. Úgy éppen atyafi. Nekem mindenki atyafi, tudjátok. Tanárember volt, aztán átnyergelt a taxizásra, mert jó szót értett a turistákkal. És na, sok mindenről elbeszélgettünk. És úgy többek közt úgy elmondta azt is, hogy az araboknak, vagy a muzulmánoknak, vagy a törököknek, vagy a Törökországban voltam. Alapvetően az a véleményük a keresztényekről, hogy képmutatóak és hazudnak. Azért, mert a kereszténység az a szeretet vallása. És ön kívülről, Európát nézve, nagyon nem a szeretet vallásának tűnik a kereszténység. A gyarmatosításon kívül nem kevesebb, mint két világháború is kötődik hozzánk, keresztény Európához. A legjobb hadi fejlesztések azok is hozzánk kötődnek. A keresztes háborúkat még mindig nem felejtették el az arabok. Hogy vittük mi a szeretetet nekik. De úgy vittük, hogy pusztultak több millióan a szeretetben. Számukra a kereszténység egy hazug, képmutató kultúra. Ők így látnak minket. És ha végiglapozom a történelem könyveket, hát nehezen tudnék velük vitába szállni. Az egy más kérdés, hogy az iszlám, ugye az iszlám, mint arab kifejezés azt jelenti, hogy békesség és a meghajlásban megtalált békesség, az alázatnak a békessége, azt jelenti, hogy iszlám, ami pedig gyilkol. Látjátok testvéreim, ez a baj a vallásokkal. Ez nincs benne az előadásom, ezt csak úgy mondom, úgy zárójelben. Hogy ez a baj a vallásokkal. Hogy létrehozunk vallási konstrukciókat, amelyek hazudnak. A kereszténység a szeretet vallása. Az iszlám a béke vallása. Hát, nem mondok semmit. Ha ezt a kettőt egymás mellé teszem, a kereszténység szeretet vallását, ugye a szeretetnek a vallása, és az iszlám, mint a békességnek a vallása, a világtörténelemben a legtöbb vér ebből a kettőből folyt. Ez a baj a vallásokkal. Ezért nem szabad nagyon verni az asztalt, amikor vallások összeszedik, hogy kinek van igaza, melyik vallásnak van igaza, melyik vallásnak van igaza. Hát mindig annak van igaza, amelyik erősebb és több ért ott. Mindig annak van igaza. A történelmet a győztesek írják. Igen. Alapvetően mindig ezért indul el egy népcsoport, mert szenved. Mert nincs mit ennie, mert nem esett elég eső, mert kiszáradt a patak a faluja mellett, amiből a földjét öntözte. Miért szárad ki a patak? Azért, mert az európaiak gyárja nyomja ki a sok füstöt? Lehet, hogy azért szárad ki. Miért melegszik fel a világnak a déli része? Miért délről jönnek a menekültek észak felé? Azért, mert nincs elég vízük. Az Antarktisz ugye délen van. Miért olvad? Mert annyi mérget és kémia anyagot eresztettünk már a levegőben, hogy egyel több műanyag papucsunk legyen, hogy egyszerűen a világ már nem bírja el. Nem tudja feldolgozni a természet a rengeteg mérget. És ahol nincs termés, ahol minden elsenyved, ahol nincs mit enni, és ráadásul háború is van, és hát ott mit csinálnak az emberek? Fogják magukat, és elindulnak. Oda, ahol van. Majd, hogy nem azt mondtam, hogy normális, hogy ez történik. Úgy ideírtam magamnak megjegyeztem kicsit magamnak, hogy a szeretet, mint külpolitika. Nevet rajta mindenki, ugye, hogy de miért nem tudunk egy olyan külpolitikát kialakítani? Hogy jó barátom, semmi gond, én vagyok az európai, én vagyok az erősebb, nekem van nagyobb hadseregem, technológiailag én vagyok a fejlettebb, ezért engedd meg, hogy én elvegyem azt, ami neked úgyis ott van, de legalább 10%-ot meghagyok neked. Ha a tizedet a rablásnak megadtuk volna, testvéreim, ezek az emberek most békén élnének otthon. A tizedet kellett volna csak megadni. Abból, amit elhoztam tőlük. Esetleg nem kellett volna elhozni. Mondjuk ez megint egy másik kérdés, de most ebben tényleg, hogy nem megyünk be, nem érte. Szeresd, mint önmagadat. Azt mondja a Tóra. És itt benne vagyunk a problémának a legmélyén, hogy nem úgy szerettük a másikat, mint önmagunkat. Az elmúlt 1000 évben, az elmúlt 100 évben, az elmúlt 10 évben nem úgy szerettük a más rasszhoz tartozókat, a más fajhoz, a más valláshoz tartozókat, az alacsonyabb kultúrájuk, nem úgy szerettük, mint önmagunkat. És előbb-utóbb akkor el fognak indulni. Látjátok, hogy a Szentírásban minden összefügg mindennel. És utóvégre ugyanoda jutsz ki, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd a fele barátodat. Ezt nem lehet kikerülni. Ez nem egy szlogen, nem egy keresztény szlogen, hogy szeressük őket. Most már hiába eteted, most már hiába etetjük őket a pályaudvaron, meg az autópályákon, visszük nekik a szendvicset, amit aztán a tévé bemutat, hogy ezek eldobják a szendvicset. Persze, hogy eldobják, testvéreim. Hiszen egy muzulmánnak disznósonkás szendvicset adni, az sértés. Tehát annyira nem érdekelnek ők. Tehát bennünket annyira nem érdekelnek ezek a menekültek, hogy még nem veszük a fáradtságot se, hogy csirkesonkás szendvicset adjunk nekik, ne disznósonkás szendvicset. Mert az ő vallásuk tiltja a disznóhús emését. És ők egyenlőre még komolyan veszik a vallásukat. Na majd itt nálunk, Európában elszoknak tőle lassan. Ne aggódjatok. Igen, itt még azt is megjegyeztem itt magamnak, de aztán tovább lépünk, hogy minden embernek egyetemes felelőssége van. Nem csak a kormányoknak van felelőssége, és ezt a Szentírásban nagyon sok helyen olvasunk, hanem minden egyes embernek felelőssége van. Egy fűszálat, ha letörsz értelmetlenül hiába valóan, akkor te az egyetemességet, az univerzumot romboltad egy kicsit. Mindenkinek felelőssége van abban, hogy szeresse. Nem csak a szomszédját, hanem szeresse azt az univerzumot is, amit az Isten nekünk adott és megteremtett. Azt olvassuk tovább ebben a tórai rendelkezésben, ha jövevény tartózkodik nálatok a ti földeteken, tartózkodik, ez egy nagyon érdekes kifejezés, hogy tartózkodik. A héber szövegben itt az van, ugyanabból a szóból építi fel ezt a kifejezést, hogy tartózkodik, mint a jövevény. Ez egy ilyen szójáték ott a Héber Bibliában. Egész pontosan így tudnánk lefordítani, hogyha a jövevény megjön. Pont így lehet lefordítani ezt Héberben. Ha a jövevény megjön. De itt az a kép van a Szentírásban, ha a jövevény jön, és egyszer csak megáll nálad. De miért pont nálad áll meg? Ugye, hát ez egy jó kérdés. Mert szegény jövevény úton van. De miért pont nálad dönt úgy, hogy na most megállok, és én itt maradok? Ez egy nagyon kedves történet, kicsit tragikus, de számomra sok tanulsága van. Biztos láthattátok, vagy hallottátok, hogy pár héttel, egy-két, másfél hónappal ezelőtt valami afgán atyafia, két afgán atyafi eltévedt, és átkerült hozzánk Romániába. Ők szerettek volna Magyarországra menni, de valahogy valamit elnéztek a térképen, és a lényeg az, hogy átkerültek hozzánk Romániába. És hát a román rendőrök ugye fogták őket, adtak egy teát, bevitték a rendőrösre, felvették az adataikat, és akkor úgy lassan kezdett a két afgán atyafinak összeállni a kép, hogy ők Romániában vannak. És amikor meghallották, hogy ők Romániában vannak, elsírták magukat. Sírtak. És mondták a rendőrök, hogy engedjetek vissza, mi vissza akarunk menni Szerbiába, Magyarországra, mi nem ide akarunk jönni hozzátok. Testvérem, miért oda megy egy jövevény, ahova megy? Mi vonza a jövevényt? Testvérem, egy nagyon egyszerű a válasz, különösen most a mai helyzetünkben. A jövevény oda megy, ahol pénz lát. Ugyanis a jövevény azt mondja, hogy én is szeretnék olyan házat, mint a tiéd, a Európában, én is szeretnék olyan autót, mint a tiéd, én is szeretnék olyan fizetést, mint a tiéd, én is szeretnék olyan utcát, mint a tiéd, én is szeretnék olyan nyugdíjat, mint a tiéd. Ott áll meg, ahol látja ezeket a dolgokat, ahol a pénzt látja. Ahol sok pénz van, ott megállunk. De a mi nagy kérdésünk, testvérek, a nekünk, keresztényeknek a kérdése, az kell legyen itt, hogy miért nem a hitünket kívánja meg az a migráns? Miért nem azt mondja, hogy én azért megyek hozzátok, mert ti békében és szeretetben éltek, ti vigyáztok a gyengékre, az idősekre, az árvákra, ti egymást szeretitek, ti nem vártok el, nem csaljátok meg egymást, nálatok nincsenek gyilkosságok, a ti országotok olyan, mint az Isten országa, azért megyek hozzátok. Nem ezt mondják. A keresztény Európában nem a hitet látják, nem az Isten arcuságnak a megmutatását látják, nem a kultúrát látják, Michelangelo-t, Botticellit, nem a művészeteket látják, Beethoven-t, Mozart-t, Bach-t, nem. Európában egyedül a pénzt látják. És ez rettenetes, testvérek. Hogy 2000 év keresztény kultúra után az Európai Unió, a mi Európánk, nem tud egyebet felmutatni a világ számára, mint holmi pénzt. Ami ugye vagy ma éppen van, de holnapra lesz, hogy elfogy. Mert a pénz az olyan, hogy jön meg. Ennyi. Nincs semmi más, ami kívánatossá tenné a mi életünket mások számára. Olvassuk valamelyik proféciában a kis profétáknál, hogy ugye akkor tizen is megragadnak egy zsidó férfit, hogy vigyetek magunkkal, magatokkal, én is akarok menni a ti isteneteket imádni. Hol vagyunk mi ettől, testvérek? Hogy valaki azért kopogjon be hozzánk, hogy szeretnék itt élni, mert jó köztetek lenni. Mert érzem, hogy veletek van az Isten. Nem ezért jönnek, testvérek. És itt van a gond. Nem azért áll meg a migráns Európában, mert az Isten országát látja kiteljesedni közöttünk. Hanem azért áll meg, mert neki is kell abból a pénzből, amit az ő hátukon is csináltunk mi európaiak. Gyakorlatilag jött a részéért, hogyha így veszünk. Ezek nehéz mondatok, testvéreim. És ezek fájdalmas mondatok. De ha mi keresztények nem nézünk szembe önmagunkkal, ha mi nem tartunk bűnbánatot, ha mi nem értjük, látjuk, hogy mi miért történik, akkor nem lehet gyógyulás se, nem lehet megváltás se ebből a helyzetből. Bárcsak megtetszene a hitünk nekik. Nekem volt ilyen élményem, testvéreim. Éppen Isztambulban, Törökországban, amikor egy hétvégén, egy szombat délután kint voltunk egy este, és egy olyan kedves kis nyüzsgő város volt, mindenki kint ült a kávéházban, az utcán, itták a kis teát, meg a kávét, elbeszélgettek, meg volt ilyen kockajátékuk, szóval ők nagyon kedvesen el voltak ott a törökök, és úgy, hogy hiány érzetem volt. Nekem az európai embernek úgy hiányzott valami abból a szombat estéből, ahogy az utcákon ott jártam, a szűk kis utcákon sétáltam, mindenki mondom, hogy elbeszélgetett, kávét volt. Úgy európai embernek hiány érzetem volt. Csak én nem tudtam, hogy mi hiányzik innen, mi hiányzik innen, aztán rájöttem, mi hiányzik innen. Tudjátok, hogy mi hiányzott neked? A részeg ember. Szombat este, bármelyik európai nagyváros központjába bemész, részeg fiatalokat fogsz látni. És nekem ez hiányzott. Már hiányzott, értsétek jól. Ugyanis egy arab országban az alkohol tiltva van. Nem árulnak, nincs. Nincs részeg ember. És akkor egy picit a szívemet úgy meglegyintette ez a gondolat, hogy hát, azért ezt irigylem tőletek, frátyák. Ezt azért elvinném szívesen haza, ezt az élmény magamnak. Szóval értitek, ez a fajta megkívánás hiányzik ezekből a migránsokból. Nem kívánják meg a rendet, a szentséget. Mi közöttünk. Azt olvassuk még két gondolat, nem, három, kettősért. Azt olvassuk még ebben a tórai rendelkezésben, hogy ugye megjelenik, jön a jövevény, a ti földeteken. Pontosan így írja a Szentírás, a ti földeteken. Testvéreim, honnan van a föld? Mi az, hogy a ti földetek? Ki adta neked a földet? Mondhatod, hogy nagyapád. Csak hogy ez nem ilyen egyszerű. Mert nagyapámnak kiadta a földet, és az ő nagyapjának kiadta a földet. Kié a föld? És testvéreim, itt megállunk egy nagyon fontos kérdésnek. A földnek a kérdésére. Kié az a föld, amin állsz, amin laksz? Kié Európa földje? Kié a föld? Nem akarok olyan irányba is kilépni, mert végképp nincs rá időnk, hogy kié Erdély. Lehetne erről is beszélni, ugye? Kié a föld? Kié Erdély. Kié a föld? Testvérem, a 24. Zsoltár is többek közt, de 24. Zsoltár kifejezetten, ugye ezzel kezdődik 24. Zsoltár, az Úré a föld. Pont. Az Úré a föld. Nyilván Istennek nincs szüksége a földre. Isten nem magának alkotta a földet. Isten az embernek alkotta a földet. Nekünk alkotta. Csak ott. A földnek van egy törvénye a Szentírásban. Egy szigorú törvénye. Egy olyan törvénye, ami nem kötődik se valláshoz, se felekezethez, se bőrszínhez. Egy olyan törvénye van a földnek, ami még a bűnesek előtt le lett fektetve erre a világra. A földnek a törvénye. Isten a földet az embernek adja. De ad hozzá egy feltétele. Van egy feltétele a földnek. És úgy olvassuk a második fejezetben, a Mózes első könyvének második fejezetében, hogy műveljed és őrizzed azt. Ez a földnek a törvénye. Isten az embernek adja a földet, de azzal a feltétellel, hogy műveli, és őrzi azt. Képzeljétek el, hogy ez a parancs, a művelés és az őrzés még a bűneset előtt hangzott el. Képzeljétek el, akkor a bűneset után mennyire érvényes ez, hogy művelni kell és őrizni kell. Ki a föld, testvérei? Aki műveli, és aki megőrzi. Művelni mit jelent? Művelni azt jelenti, hogy megdolgozod te és a fiaid. Ugye? Te és a fiaid. Azaz gyermekeid vannak. Azaz szülsz eleget, hogyha amikor te kifáradsz és nyugdíjba mész, és meghalsz, akkor utánad legyen valaki, aki tovább műveli a földet. Ez pedig a te fiad. És a te fiadnak fia. Nézzétek meg, Isten mindig úgy mutatkozik be az ő népének, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és Józsefnek Istene. Így. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, Józsefnek Istene. Azaz én az apáról fiúra szálló rendnek vagyok az Isten. Nem hiába van ott Sömá Izrael, ugye ott van Mózes 5. könyvében, 4. rész, 6. verstől arra fele. Sömá Izrael, Ödonáj, Eloheinu, Ödonáj, Ekád. Hát Izrael az Úr, a mi Istenünk, az Úr egy, vagy egy Úr, vagy egy Isten. És utána pedig az van, hogy ez történik, az történik, de mindaz, ami történik, azt te mondd el a fiaidnak, add át a fiaidnak. Na de ha nincsenek fiaid, kinek mondod el? Hogy folytatódik akkor a történet, ugye? Hogy az Árpinak az istene, és az ő fiának, a Gyurinak az istene, és az ő Gyuri fiának az istene, a Jóskának az istene, és a Jóska fiának az istene, a Pálnak az istene, hopp, Pálnak nem volt gyermeke, vége. Van egy nagyon mély és nagyon fájdalmas magyar kifejezésünk erre. A magyar nyelv úgy hívja ezt, amikor kihal egy család, mikor nincs gyerek, hogy a családnak magva szakad. Milyen fájdalmas kifejezés. Ugye magva szakad. Testvéreim, most éppen nem egy családnak szakad magva, most egy egész kontinensnek magva szakad. Szóval a művelés azt jelenti, hogy megdolgozod, nem tűröd el a gazt a földeden, és vannak gyermekeid, akik utána aztán dolgozni fogják. És a másik művelje, és őrizze. És a földet őrizni kell. Nem a szomszédtól kell őrizni a földet, hogy egy barázdával többet szánt a földetből, nem. A földet önmagadtól kell őrizni. A bűntől, ami befertőzi, megfertőzi a földet. A rendetlenségtől kell őrizni a földet. Elhangzott az elmúlt hetekben, hónapokban elég sok vita azzal kapcsolatban, hogy ki hibázott ekkorát, hogy Európa ilyen lehetetlen helyzetbe került. És ugye mindjárt jöttek a hangok, hogy hát a keresztények a hibásak, mert ugye ők etetik, itatják a migránsokat, ők vannak a szeretetükkel, hogy ugye Istennek mindenki gyermeke is, és mindenkit szeretni kell. És még nagyon sokszor a keresztények maguk is úgy, hát úgy megkökkentek, hogy tanulnak, nézd meg, hát tényleg, hát mi lennünk a hibások? Ezek azért jönnek, mert túlságosan is szeretjük. Hát testvéreim, nem ilyen egyszerű azért ez a kérdés. A keresztény ember, az Isten gyermeke nem tehet egyebet, mint minden körülmények között elmutatja az irgalmas és szerető Jézus Krisztust. Nincs mese. Még ha fegyverrel áll a terrorista a kapud előtt, akkor is megkínálod kenyérrel és tiszta vízzel. Nem tudsz, már egy keresztény ember, egy hitvalló keresztény ember nem tud másképp viszonyulni a világhoz, csak Krisztusiak. És még nem beszéltem arról, hogy tartod a másik orcádat is. Oda idég el sem jutottak, látjátok? Egy keresztény ember csak, mint Krisztus gyermeke, Krisztus irgalma, mint az irgalmas samaritánus, mint a szeretetnek a felmutatója, tud és szabad megnyilatkozzon ezen a világon. De nem itt történt a hiba. Nem itt történt. Nem a keresztények hibáztak testvéreink Európában, hanem az államok hibáztak. A politikai erő hibázott. Mert az ő feladatuk lett volna fenntartani a rendet az államokban, megvédeni az ország határokat, gondolkozni mielőtt lőnek vagy fúrnak ott a Közel-Keleten. Így hívjuk ezt, hogy van egy társadalmi szerződés ezen a világon, tudjátok. Tehát ha mi állampolgárok kötünk egy társadalmi szerződést, megbízunk egy kormányt, egy miniszterelnököt, hogy végezze a feladatát. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy add meg az Istennek az Istenét, a császárnak, ami a császárját. Azért kell adót fizetni, mondja az Úr Jézus Krisztus, tehát add meg az adódat a császárnak, annak a pogány, disznó, istentelen római császárnak, azért fizess ki az adóidat, mert a császárnak az a feladata, hogy fenntartsa a rendet, a társadalmi rendet. Mert még nem a mennyországban élünk, még ebben a világban élünk. És amíg ebben a világban élünk, addig szükséges fenntartani a társadalmi rendet. És ez a kormányoknak a feladata. És a kormányok nem teljesítették a feladatokat. Sőt, a kormányok bátorították. A migránsokat gyertek csak, mert nincs elég emberünk. nem műveltük a földet. Nincs elég gyermek. Hiányzik Európából több 10 millió ember, akik nem születtek meg, az abortusznak az áldozatai. Testvéreim, 70-es, 80-as, 90-es években, 2000-es években nincs olyan szomszédod, ahol ne lett volna egy abortusz ügy. És képzeljétek el egész Európában. Hány gyermeket öltek meg az elmúlt 20-30 évben? Van, aki azt mondja, hogy 40-50 milliót, de még a legóvatosabbak is azt mondják, hogy minimum 30 milliót megöltek. Ami most nagyon kéne, nagyon hiányzik. Azt mondja a Tóra, hogy a ti földeteket, de ha ti megölitek a saját sesemőiteket, és nincsenek gyerekeitek, és nem dolgoztok, akkor az már nem a te földed. Hát miért kell neked föld akkor? Minek? Ha egyszer úgy sincs, hogy nincs gyermeked, akkor minek föld? Egyetlen dolog még, az van ide írva még, hogy ne nyomorgasd. Azt mondja, megjön a jövevény, hogy miért jött meg, azt te tudod, hogy meddig marad, azt is te tudod, hogy miért nálad állt meg, azt is te tudod, hogy ki a hibás, ki a felelős, azt is te tudod, azt nem nálam az Istennél kell, mondja Isten, de ha úgy alakul, hogy ott marad nálad, mert nincs fiad, valaki kell dolgozza a földet, felborul a társadalmi szerződés, ugye minden összedől, akkor mit csinál a migráns? Marad. Gyere, frát, itt van a gyár, itt a traktor, csináljuk. Azt mondja, hogy vigyázz, ne nyomorgasd. Mit jelent ez, hogy nyomorgatni? Most egy nagyon gazdag kifejezés az a Szentírásban, hogy nyomorgatni a másikat. De ebben az értelemben úgy szerepel ez a kifejezés, mint ahogy az egyiptomiak értelmében szerepelt, az egyiptomiak nyomorgatták a zsidókat, Izrael népét, méghozzá azt jelenti nyomorgatni, hogy magad helyett dolgoztatod. Azt jelenti nyomorgatni. Azaz, amikor te azért kivod be a jövevényt, hogy te otthon a tévét nézd és a lábadat lógasd, és ő pedig végzi a te munkádat, akkor te mindent elvesztesz, azt mondja az Isten. Házadat, családodat, országodat, kontinens, minden rá fog menni. Ha te magad helyet dolgoztat, persze magad helyet dolgoztatod, de a profit, a bevétel az azért az a tiéd, az a te zsebedbe megy. A római birodalom ezért dőlt össze, testvérei. Mert a római hadseregből egyszerűen kikoptak a rómaiak. Kiadták bérmunkába. Ugye? És mi is ezt csináltuk itt Európában. Ugye? Apró pénzért. Biztos van köztünk legalább 10-20 fiatal, aki külföldi érdekeltségű cégnél dolgozik, gyárba dolgozik itt Romániába, töredékért annak a fizetésnek, amit külföldön megadna az a cég, de hát ez csak Kelet-Európa, ugye, hát itt nem adunk meg csak 200 eurót. Otthon megadja a 2000-et saját magának azért a munkáért, de nem kap csak 200. Ez a nyomorgatás. Amikor ugyanazért a munkáért neked kevesebbet ad, magának pedig háromszor annyit ad. Ez a nyomorgatás. Mikor veled végezteti el az alja munkát, ő pedig elmegy kiállni, meg elmegy kirándulni, meg elmegy üdülni. És azt mondja az Isten, vigyázz, ha csak ki akarsz venni belőle, ha kihasználod, ha tönkreteszed, addig ütöd, amíg csak bír dolgozni, utána pedig dögöljön meg, ugye? Nyomorgatod, dolgozzál, termeljél. Amikor elfáradsz, megöregszel, akkor minél előbb tessék meghalni. Nyugdíjas helyzet Romániában. Ismerős? Az is egy nyomorgatás. Amikor csak kiveszel az emberből, a munkásból, csak kiveszel, de nem adsz neki gyógyszert, pihenést, félig szürdőn, termálvizet, tehát hogy nem adsz is neki, csak mindig kiveszel belőle, az nyomorgatás. Ezt az ember saját magával szemben is elkövetheti ezt a bűnt. Ugye megyek, dolgozok, hajtok, 6-kor kellek, este 11-kor fekszem, egész nap csak munka, 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 munka. Mert ugye kiveszem magamból ugye a hasznot, mert meg kell élni, mert sok a feladat, mert sok számla van, tehát csak kiveszek magamból, de nem teszek be magamba, nem pihenek, nem építkezek lelkileg, testileg, nem üdülök fel, akkor én nyomorgatom magamat. Az ember magát is tudja nyomorgatni, ez a rettenetes. Ugye halálra nyomorgatja magát az ember. És erre figyelmeztet az ige, hogy ne csináld. Testvéreim, én két mondatot szeretnék még, és ezzel be is fogom zárni, hiszen a végére értünk. Szándékosan nem nagyon adtam én válaszokat nektek ezzel az egész menekül, migráns dologgal. Ez még lesz sokkal csúnyább, és még csak az elején vagyunk, hogy úgy mondjam nektek. Még csak az elején vagyunk, mert az elején vagyunk. Lehetne ezt másképp is, de nem fogjuk másképpen. A Nehémiás profétánál van egy nagyon szép mondat. Nehémiás proféta könyvében a második részben van a 17. vers, ahol azt mondja Nehémiás, aki hazajön, ugye Babilonból, ugye hazajön, Jeruzsálembe, szétnéz, látja minden romos, minden tönkre van menve, minden össze van omolva, plusz vannak az idegen népek, ugye ott is vannak ilyen migránsok, maradékok, ilyen korcsitúrák, ahogy mondja a Szentírás, ugye nem fajtiszta zsidók. És akkor azt mondja a Nehémiás, második rész, 15. vers, mindenkinek, de legelőször is ugye a saját zsidó testvéreinek, hogy gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalait, hogy ne legyünk gyalázatok. Gyertek! Itt lenne az egyiknek kulcsa a helyzetnek. Hogy gyertek, építsük fel az Isten országát, gyertek, építsük fel azt a társadalmat, amelyik sok mindent tud, de megtanulja a bűnbánatot is. Építsünk fel egy alázatos társadalmat. Építsük fel az Istennek tetsző társadalmat. Ami nem a tökéletes társadalom, hiszen az Istennek éppen, hogy nem a tökéletes társadalom tetszik, hanem a tökéletlen társadalom tetszik az Istennek. Az a társadalom, amelyik tisztában van azzal, hogy tökéletlen. Az kéne nekünk. Végre egy miniszterelnök, vagy egy miniszter, vagy valaki, aki azt mondja, hogy emberek, hát ezt elrontottam, de csúnyát. Ebben leelné kedvét az Isten. Mi közöttünk. Tehát, hogy bárki is jönne, vagy bárki is a szomszédodba költözne, és nem tudjuk még 10 év múlva, hogy szír lesz a szomszédod, vagy arab, ezt nem tudhatod azért. Nem mondok én semmit, most nem akarok elkeseríteni, de nem tudhatod. De amit mond Nehémiás, hogy gyere, építsük fel Jeruzsálem kőfalait. Neked is van hely az Isten országában, te is tudsz tenni valamit az Úrért, gyere, csináljuk együtt. Nem helyettem csinálod, hanem gyere, csináljuk együtt. És van egy másik, nagyon szép ige a Szentírásban, kicsit ezt tovább gondolva. Van a Tórának egy másik törvénye, a 613-ból, amelyik arra a szolgára vonatkozik, amelyik maradni akar az ő urának. Képzeljétek el, van egy törvény erre is. Ha egy szolgának lejár a szolgálata, de ő azt mondja, hogy ő maradni akar, ő nem megy haza. Mert neki megtetszett. Ugye, megtetszett a gazdánál, jól érzi magát, helyén van, és akkor van rá egy törvény. Ez pedig a Mózes második könyve, otthon kikerüljük egy Mózes második könyvébe, 21. résznek a 6. versébe van ez a törvény. Azt mondja, ha a te szolgád jól érzi magát nálad, akkor fogd meg a szolgádat, vidd oda a félfafok elé, és vidd oda az ajtófélfához, lyukasz ki a fülét. Szúrd oda az ajtófélfához, hogy serkenjen vére, és a vér által családtagod lesz, de nem lesz többet szolga. Testvérém, olyan is lehetne, hogy megtetszik a hited, megtetszik a szelítséged, megtetszik a békességed valakinek, és azért akar nálad maradni. Mert jól érzem magam nálad, mert az Isten érzem, az Isten jelenlétét érzem a te életedben. Testvéreim, ki a föld, arról már volt szó, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy boldogok a szelidek. Mert ők öröklik a földet. Nem a háborúskodók öröklik, testvérek. Nem a háborúskodók öröklik. Hanem az, aki végzi a dolgát, az, aki gyermeket szül, az, aki Isten előtt megáll, napról napra, elkéri az áldást. És a legutolsó mondat, a záró gondolat, feljegyeztem magamnak, ez már a menekültekre vonatkozik, de most ugye nem róluk tartottam előadást, hanem magunkról. Ide írtam magamnak a füzetembe, hogy nem minden menekülés megmenekülés. Ezek azt hiszik a szerencsétlenek, hogy most megmenekülnek valahonnan, a hosszú ide jönnek Európába, nem menekülnek meg semmilyenre. Mert az ember viszi önmagát mindenhova. Egy nagy semmibe kerülnek tulajdonképpen. És megmenekülés egyedül csak Istennél van. Nekem is van egy migránsom, egy nagyon kedves migránsom a Szentírásból, aki a migránsnak a tipikus példája, aki végigvándorol sok mindent, és keresi a helyét, a hazáját, ez pedig a jobb Lator, a keresztény. Ugye? Hol van a hazám? Hova érkezek haza? Hát Hát vándorlok, sok mindent csinálok, de hol van a hazánk? Azt mondja az Úr is neki, velem leszel a paradicsomban. Ez a migráns, legyen ez minden migránsnak az előképe, ugye az Istenhez érkező, a hazaérkező migráns. Testvéreim, én kicsit túlléptem talán az időmet, de mindenképpen köszönöm nektek a figyelmeteket és a szeretetet.
Köszönjük szépen. Hát most már tisztába kerültünk, úgyhogy nincs miért fáj a fejét.
Vagy csak most kezdve igazán.